Szeretettel köszöntök mindenkit a bevezető előadáson. Tulajdonképpen Péter sok mindent elmondott, úgyhogy én csak fölmutatnám a könyveket azért, amiket ő felsorolt. Ugye az egymásra hangolva című könyv, annak az alcíme, hogy öt szeretett nyelv a házasságban, ez az a könyv. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy ezek a könyvek variációk egy témára. Mert hogy mindegyiknek ugyanaz a gondolata, és én azért ajánlom a sorozathoz azt, hogy ne csak az egymásra hangolva könyvet olvassuk el, forgassuk. Mert nekem az volt a tapasztalatom, hogy nagyon sokat nyertem ebből a könyvből, de amikor kezembe került a Kamaszokra hangolva című könyv egy családgondozás kapcsán, akkor még többet értettem meg az egymásra hangolva könyvből. Tehát mivel ez ugyanarra a témára íródtak ezek a könyvek, ezért minél többet elolvasunk belőle, annál több szempontból érthetjük meg ezeket a gondolatokat, mert ugyanazokat a gondolatokat fogjuk találni, csak más nézőpontból, más megközelítésben. Nemrégiben meg is fogalmaztam, hogy én egy szempontot hiányolok. Tehát van a Kamaszokra hangolva könyv, ez mondjuk a kamaszokat nevelő szülők számára ajánlott. Lehet, hogy a kamasznak nem annyira adnám a kezébe, nehogy elkezdje kritizálni a szüleit, hogy miért nem szeretnek engem jól, de a szeretett nyelvek megértése szempontjából nagyon nagy segítség lehet. A másik könyv, amit én személy szerint már elolvastam, az a Szólóban, az Egyedülállók öt szeretett nyelve, tehát aki nem párkapcsolatban él, hanem magányos, az ő számukra írta meg a szerző ezt a könyvet. A kisgyermekekre hangolva, gyerekekre hangolva, a gyerekek öt szeretett nyelve, ez a kisgyermekeket nevelők számára lehet hasznos olvasmány. És hát amit én hiányoltam, és megfogalmaztam azt, hogy a szülőkre hangolva könyv hiányzik. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy segítség lenne, hogyha a kamaszkorú gyermekeink számára lenne egy olyan lehetőség, hogy a saját nézőpontjukból ismerkedhessenek meg az öt szeretett nyelvvel. És annyit hadd fogalmazzak még meg, hogy az én javaslatom volt, hogy legyen egy bevezető előadás is ezekhez az alkalmakhoz, hogy ne egyszerűen csupán az öt szeretett nyelvet ismerjük meg közelebbről öt előadásban. És azért tartottam fontosnak, hogy legyen egy bevezető előadás is, mert úgy gondolom, hogy jó, hogyha az emberben mielőtt elkezdi hallgatni, tudatosul az, hogy mi a jelentőség ennek az öt szeretett nyelvnek, ennek az öt előadásnak, hogy ne a végén, hogy mondjam, essen le a tantusz, hogy hát mire is kellett volna odafigyelni, mi is ennek az egésznek a lényege, az értelme, hanem mielőtt elkezdünk foglalkozni vele, tudatosan figyelhessünk majd a következő előadásokon. Azzal indítanám én ezt az előadást, hogy evidens dolgokat fogok egyébként mindvégig elmondani, és a könyvek is evidens dolgokat fogalmaznak meg. Én a zsenialitást éppen abban látom, hogy olyan egyszerű dolgokról szól, amelyet mindannyian ismerünk, mindannyian tudunk, csak nem mondtunk ki így, és nem tudatosítottuk magunkban. Amivel kezdeném az, hogy mindannyian szeretetre vágyó emberek vagyunk. Méghozzá olyan szeretetre vágyunk, amely kölcsönös kapcsolatban nyilatkozik meg. Nem elég számunkra az, hogy függő helyzetünkben megtaláljuk azt, hogy kitől függjön az életünk, hogy kihez kapcsolódjunk. Ugye a tavalyi előadásnak a gondolatait itt érdemes egy kicsit felidézni. Nem elég az, hogyha az ember gondoskodhat másokról, és tőle függnek, úgymond az ő gondoskodásától függnek emberek, vagy megélheti, megtalálhatja az örömét a munkavégzésben. Mindannyiunknak szükségünk van olyan emberi kapcsolatokra, amelyet a kölcsönösséggel jellemezhetünk, amelyben nem függünk és nem tőlünk függnek, hanem amelyet ezzel a szóval lehet jellemezni, hogy kölcsönös ez a kapcsolat, amely személyes kapcsolat, amely egyedi kapcsolat az életünkben, amely meghitt kapcsolat, és amely ennél fogva lehetővé teszi számunkra, hogy oldódjon a magányunk és megnyílhassunk. Minden ember vágyik arra, hogy megnyílhasson és adhasson, és vágyik arra, hogy kaphasson, hogy elfogadást kapjon, szeretetet kapjon. De ehhez egy olyan közegre van szükségünk, ahol ez a megnyílás, ez nem kényszeredett, nem természetellenes, hanem önként és szabadon történik. ilyen kapcsolatra mindannyiunknak szükségünk van, ezt kimondhatjuk. És azt is kimondhatjuk, hogy ez a legmélyebb szükségletünk az életben, amely lehet, hogy elhalványul, vagy, hogy így mondjam, sok minden betemeti, hogyha az embert kudarc övezi ezen a területen, de amely olyan szükségletünk, amelyről egyrészt elmondhatjuk, hogy a legnagyobb motivációt jelenti az életben. Hogyha valakit szeretnek, az szárnyakat kap tőle. Az kivirul, annak az arcán látszik, annak a testtartásán látszik, annak az élete minden megnyilvánulásán látszik, hogy őt szeretik. Ha viszont valakinek ez hiányzik az életéből, hogyha ezt a fajta szeretetet nem élheti át, akkor elmondhatjuk, hogy a legnagyobb fájdalom forrásává válhat az életébe, és ezért az ember sokszor belemenekül fásultságba, belemenekül függőségekbe, hogy ezt a legmélyebb szükségletét ne érezze állandó fájdalmas kínként. Tehát elmondhatjuk, hogy ez a téma, amiről beszélünk, az a személyiségünk számára, lényünk számára az igazi öröm forrásává válhat, mert szeretetre vagyunk alkotva, vagy a legnagyobb fájdalmakról szól, akinek az életében ez hiányzik. És még annyit hadd mondjak el így bevezető gondolatként, hogy ráadásul egy olyan témáról beszélünk, ahol a szeretet fogalmát folyamatosan használjuk, és amely fogalommal kapcsolatban sajnos el kell mondanunk azt, hogy nagyon sokszor, nagyon sokféle módon lejáratták már a történelemben. Egy sokszor elcsépelt fogalom, amit már időnként félve használ az ember, ugyanakkor egy kihagyhatatlan fogalom, tehát használni fogjuk, de amely nagyon sok torzulást szenvedett a történelem során, az emberi viszonylatokban is, és el kell mondanunk, hogy nem minden szeretet az, ami annak látszik. Nem minden valódi szeretet, ami annak tűnik, vagy annak nevezik. És azzal indítanám el a gondolatmenetünket ezután, a bevezető után, hogy egy kicsit a címmel játszva, a címet háromféleképpen fogalmaznám meg, és ezen a gondolatmeneten mennénk végig. Először úgy tennénk fel, hogy hogyan szeretjük egymást. Ugye ez az alapcímünk. Másodszor úgy tenném fel, hogy hogyan szeressenek bennünket. Hogyan szeretnénk, hogy bennünket szeressenek. Harmadszor pedig úgy tenném majd fel a címünket, hogy hogyan szerethetjük egymást. Milyen módon szerethetjük egymást. Tehát az első gondolatunk, hogy hogyan szeretjük mi egymást, egy általános megközelítés, hogy mi jellemzi általában a szeretetünket. Próbáljunk meg egy kicsit elgondolkozni erről. Hadd hangsúlyozzam ki azt, hogy ez általánosítás lesz, tehát ebből lesz olyan, amit magunkra ismerünk, magunkra vehetünk, és lesznek olyan gondolatok, amiket esetleg önmagunkra nézve túlzásnak tartunk, vagy idegennek tartunk. Én egy általánosításra törekszem most, hogy általában az emberi szeretet hogyan nyilatkozik meg a mi részünkről, hogyan szeretjük mi egymást, mit mondhatunk el a szeretetünkről. Én megállok egy kicsit, hogy gondolkozhassunk, mielőtt elkezdem sorolni, jó? Próbáljunk meg gondolkozni ezen, hogy hogyan szeretjük mi egymást a hétköznapi életben. Mi jellemzi a mi szeretetünket általában? Amikor ezen gondolkoztam, akkor én a következő gondolatokat fogalmaztam meg így címszavakban magamnak. Az egyik gondolat, amit megfogalmaztam, és amit alapvetőnek látok, hogy általában a szeretetünket az jellemzi, hogy válaszoló szeretet. Én így neveztem el magamnak. Válaszoló szeretet. Tehát ugye van magyar közmondás is, ami erre rávilágít. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Ahogyan közelednek hozzánk, mi többnyire úgy válaszolunk. Hogyha valaki kedves és barátságos velünk, akkor vele ritkán szoktunk azonnal veszekedni. Hogyha viszont valaki feszült és indulatos, és eleve egy három lépés távolságot tart, akkor mi is tartjuk a három lépés távolságot. Tehát az emberi szeretetre, az általában jellemző szeretetre, az emberi viszonyokban az jellemző, hogy válaszol a kezdeményezésre, ahogyan közelednek hozzá, arra reagál, és ebben a viszonylatban nyilatkozik meg. Második dolog, ami jellemző a szeretetünkre többnyire, én így fogalmaztam meg magamnak, hogy zárt körű szeretet. És ez nem csak arról szól, hogy véges az a kapcsolat mennyiség, amennyit képesek vagyunk ápolni az életben, mert ilyen szempontból is ez nyilván igazság, de van egy másik nézőpont, ez pedig a szimpátia-unszimpátia kérdése. Zárt körű a szeretetünk abban az értelemben is, hogy van egy kör, a szimpatikus emberek köre, akik felé sokkal nyitottabb a szeretetünk, akik felé esetleg sokkal kezdeményezőbb is a szeretetünk, és vannak számunkra unszimpatikus emberek, akikkel a szeretet kapcsolatot valahogy annyira nem kívánjuk ápolni, sőt, esetleg eleve elutasítjuk a közeledésüket is. Aztán a harmadik gondolat, amit megfogalmaztam magamnak, hogy azon kívül, hogy válaszoló a szeretetünk és zárt körül a szeretetünk, korlátozott mértékű is a szeretetünk. Abban a körben is korlátozott mértékű a szeretetünk, amely kör a belsőbb kör, a hozzánk közelebb állóknak a köre. Hiszen gondoljuk csak át, hogy nagyon sokszor egészen egyszerűen az érdekek működtetik a mi kapcsolatainkat. Ha érdekünkben áll valakit szeretni, akkor őt szeretjük. Egészen addig, amíg érdekünkben áll. Ha már nem áll érdekünkben, akkor már nem szeretjük. A másik, ami miatt nagyon sokszor a határához érkezünk a szeretetünknek, az nem más, mint az önvédelmünk. Határa van annak, ahogy hajlandók vagyunk együtt érezni egymással, határa van annak, amit hajlandók vagyunk egymásért megtenni, mert megjelenik az önvédelem. Megjelenik az, hogy most már magammal kell foglalkozni, most már meg kell védeni magamat. Például az együttérzésről érdemes elgondolkozni, hogy miért van egy pont, és megkockáztatom, hogy mindannyiunk életében, miért van egy pont, ahol az ember nem hajlandó tovább együtt érezni? Miért van az, hogy vannak olyan emberi helyzetek, amik elől elmenekülünk, és nem az együttérzés felé mozdulunk, hanem eltávolodunk inkább, és elmenekülünk abból a helyzetből. Úgy gondolom, egy nagyon egyszerű magyarázat van erre. Azért van ez, mert hogyha együttérzünk, akkor mindaz, ami a másik emberrel történik, az bennünket is felkavar, válaszadásra késztet, megoldásokat kell rá keresnünk, és felkavaró kérdéseket tesz fel. Miért van az életben szenvedés? Miért történt egy ember életében katasztrófa? Lehet, hogy velem is meg fog történni? Lehet, hogy én sem vagyok biztonságban? És innentől kezdve megszűnik az együttérzésem, mert meg kell védenem magamat, meg kell védenem a hitemet, meg kell védenem az idegrendszerem nyugalmát, és emiatt a szeretetem egy bizonyos fokig tud csak együtt érezni, és egy bizonyos ponton megszűnik, véget ért, képtelen rá. Egy darabig a barátságokban elviselik azt, hogy problémákat, nehézségeket szenved valaki, és arról beszél, és van egy pont, ahol besokal a barát, és azt mondja, hogy elegem van belőle. Egy darabig meg tudjuk hallgatni a híreket, aztán egy idő után közömbösökké válunk. Önvédelmi reakció. Valahogy meg kell védeni magunkat, a lelkünket. Tehát azt mondhatjuk, hogy általában az jellemzi a szeretetet, hogy válaszol, hogy zárt körben nyilatkozik meg, hogy korlátozott mértékű, ha határai elérhetők, behatárolt a szeretetünk. És ami még jellemzi általában a szeretetet, hogy az emberi szeretet nagyon sokszor szenvedélyes. És a szenvedélyesség szélsőségekben nyilvánul meg. Nagyon tud szeretni, és nagyon tud gyűlölni. Ugyanazt a személyt. Hogyha az ember szenvedélyesen szeret valakit, de csalódik, akkor szenvedélyesen elkezdi gyűlölni, mert csalódott. És egy pillanat alatt ellenségévé válik az az ember, akit korábban szeretett. És ezt így is meg lehet fogalmazni, hogy amilyen mélységű, amilyen forró volt a szeretet, azzal arányossá válik nagyon könnyen a gyűlölet. Megint általánosítok, nem mindenkire jellemző ez, nem minden esetben nyilatkozik meg így, de át lehet élni emberi kapcsolatokban ezt, hogy jönnek konfliktusok, jönnek problémák, csalódik valaki, és a csalódás mélységével arányosan nemhogy megszűnik a szeretet, hanem átvált indulatba, gyűlöletbe, keserűségbe. Jellemző még az, hogy a szeretetünk abból a szempontból is korlátozott mértékű, hogy feltételeket támasztó szeretet. És ezzel kapcsolatban azt is megfogalmaztam, hogy nagyon sokszor kivetítő szeretet. Nem a másikat látjuk, nem egymást látjuk meg, hanem azt látjuk, amit látni szeretnénk. Hogy olyan-e az az ember, vagy nem olyan, az egy másik kérdés. De sokáig bizony az történik egy kapcsolatban, egy emberi kapcsolatban, hogy elindul nem megalapozott ismeretségen, hanem szimpátián. Belevetítünk a másikba bizonyos tulajdonságokat, és aztán egyszer csak eltűnik a lepel, eltűnik a kivetítés, és hát más összefüggésben én úgy szoktam megfogalmazni, ezt már a lelkészi munkámban és gyülekezettel kapcsolatban, hogy vannak emberek, akik bejönnek a gyülekezetbe, és azt gondolják, hogy itt csupa angyal van. És úgy tekintenek rájuk, mint akik nem is hétköznapi emberek. Aztán látnak egy-két emberi megnyilatkozást, látnak problémákat, és akkor azt mondják, hogy itt csupa ördög van. És ez egyik se igaz. Csak éppen kivetítés történt, és mind a két esetben kivetítés történt, mert nem reális a látásunk sem a pozitívumban, sem a negatívumban. Valahol a kettő között van az igazság. Másrészt feltételeket támasztó a szeretetünk, mert hogy a mi legmélyebb szükségletünk a szeretet kapcsolat, és ezért bennünk elvárás él a szeretettel kapcsolatban. Majd a következő pontunk erről szól, hogy mit szeretnénk, hogy hogyan szeressenek bennünket. Bennünk bizonyos elvárások élnek, és amikor az elvárást nem teljesíti az a másik ember, amit mi jogos elvárásnak látunk, amiről azt mondjuk, hogy hát ennyi jár nekünk, mi ezért megdolgoztunk a kapcsolatban. Amikor ebben csalódunk, akkor elkezdünk harcolni a jogainkért. És a feltételekhez kötött szeretet az pontosan ezt jelenti, hogy szeretlek téged addig, amíg. Szeretlek addig, amíg kedves vagy hozzám. De ha már nem vagy kedves hozzám, akkor nem szeretlek. Akkor elkezdek harcolni azért, hogy nekem jár az, hogy kedves legyél hozzám. Aztán, amivel a harc az nem vezet eredményre, bár el lehet mondani, hogy ebben a földi életben alapvetően két motiváció van, amely mozgatni képes, elmozdítani képes dolgokat, kimozdítani képes helyzeteket. Az egyik motiváció az önérdek, az a harc, az az erőszak. A másik pedig a szeretet, a szabadságot adó szeretet. De az emberhez mindig a harc áll közelebb. Az emberi eszközök szempontjából sokkal nehezebb azt mondani, hogy adok, és várok a gyümölcsre. Sokkal könnyebb azt mondani, hogy kivívom magamnak, hogy kiharcolom, hogy elkezdek érte küzdeni rövidzárlatosan, azonnal el akarom nyerni a gyümölcsét, és nem hosszú távon gondolkozunk. Ezért mindannyiunkhoz közelebb áll az, hogy harcolni kezdjünk a kapcsolatban a másik ellen, és nem az, hogy elkezdjünk gondolkozni azon, hogy mi a célra vezető, mi az, ami elvezet odáig, hogy valódi szeretet kapcsolattá alakuljon. És ennek a harcnak végül az lesz az eredménye, hogy nagyon sokszor a mi szeretetünkből hiányzik a szabadság. Elfogadlak téged addig, amíg azt csinálod, amit én akarok. Egy akaraton vagyunk, és ez az enyém, és addig nincsen baj, amíg egy akaraton vagyunk. De ha már alkalmazkodni kell, hogyha már szabadságot kell adni, akkor kiderül, hogy a szeretetem az elpárolgott. Mert a szabadság az azt is jelenti a szeretetben, hogy én lehetőséget adok a másiknak arra, hogy elutasítson engem. Lehetőséget adok arra, hogy ne adja meg azt, amire én nagyon vágyom. Erre a kérdésre, csak jelzem néhány gondolatnál, följegyeztem magamnak, hogy a beszélgetésben visszatérhetünk, hogy akkor hogy is van az elvárások kérdése. Én most nem fogom végigvezetni, nem fogok beszélni többet az elvárások kérdésköréről, de érdemes ezen elgondolkozni, hogy jogos elvárások, mit jelent ez a gondolat, hogy vannak jogos elvárások, vagy nincsenek jogos elvárások, milyen következménye van az elvárásoknak, lehet-e elvárások nélkül lenni egy kapcsolatban, erre a kérdésre, hogyha valakit érdekel, akkor visszatérhetünk a beszélgetésben. Összegzésként azt mondhatjuk, hogy általában az jellemző a mi szeretetünkre, hogy önmagunk körül forgunk, és ezért a szeretetünk is csak egy szűk körben önmagunk körül forog. Tágíthatók a határok, meg szűkíthetők, de felfedezhetjük az indítékoknál, a szeretet alakulásánál azt, hogy bizony a saját énünk, a saját szempontjaink azok meghatározók a szeretet gyakorlásánál. És akkor itt hadd menjek rögtön tovább, és hadd tegyem fel, hogy pedig mire vágyunk akkor, amikor arról gondolkozunk, hogy bennünket hogyan szeressenek. Eddig körülbelül arról gondolkoztunk, hogy mi hogyan szeretünk általában, hogyan nyilatkozik meg a szeretetünk, bennünket hogyan szeressenek. Mire vágyunk mi, amikor erről gondolkozunk? Hát nagyon röviden azt is lehetne mondani, hogy az előzőnek az ellenkezőjére. Mindenben az ellenkezőjére. Arra vágyunk, hogy kezdeményező szeretetet kapjunk. Tehát akkor, amikor mi rossz kedvűek vagyunk, akkor valaki jöjjön oda, és érezzen együtt velünk, és kezdeményezze a szeretetet. Akkor, hogyha én megbántottam a másikat, akkor én arra vágyom, hogy ne nekem kelljen oda menni rendezni a kapcsolatot, hanem hogy ő kezdeményezze a kapcsolat rendezését. Ez a vágyom. Arra vágyom, hogy befogadó szeretettel találkozzam, azzal találkozzam, hogy nem az számít, hogy milyen vagyok. Hogy nem az számít, hogy milyen dolgokat tudok felmutatni az életben, milyen erényeim vannak. Az a vágyam, hogy úgy fogadjanak el, ahogy vagyok. És ez nem feltétlenül rossz, abban az értelemben, hogy nem kell, hogy emögött az legyen, hogy én már csak ilyen vagyok, ilyen is maradok. Ha tetszik, elfogadtok, ha nem tetszik, nem fogadtok el. Ugye ez is egyfajta hozzáállás az élethez, de attól még nem kell így gondolkoznom, hogy bennem az a vágy ébred, hogy engem fogadjanak el. Ne kelljen képet mutatnom magamról. Ne kelljen egy bizonyos elvárás rendszerhez alkalmazkodnom, és önmagam számára idegenné válni a kapcsolatban. Hanem én önmagam lehessek, hogyha küzdő ember vagyok küzdő emberként, hogyha nem küzdő ember vagyok éppen akkor nem küzdő emberként, de ne kelljen más lennem, hanem úgy fogadjanak el, és úgy szeressenek, ahogy vagyok. Hatalmas ereje van egyébként az ilyen elfogadásnak. Simon Andrásnak Életed üzenet című kis könyvéből szeretnék egy részletet felolvasni, hogy milyen hatással van az emberre az, amikor befogadó szeretettel találkozik, vagy milyen hatással van az emberre az, amikor feltételeket támasztó, feltételes szeretettel találkozik. Keménységed és elvárásaid zordá és undokká tesznek. De ha szeretsz, jóságot sugarában újra megszelidülök, és elfogadlak én is. Ha csak az eredményeim alapján tartasz értékesnek, elveszek. De ha pusztán önmagamért szeretsz, sikert sikerre halmozok. Semmit ne tégy, csak szeress, és felnövök magamhoz. Nem így vagyunk vele? Szóval tényleg el lehet mondani, hogy keménységeid és elvárásaid zordá és undokká tesznek. Igen, ilyenek vagyunk. De ha szeretsz, jóságot sugarában újra megszelidülök, és elfogadlak én is. Ha csak az eredményeim alapján tartasz értékesnek, elveszek. Nem tudok megfelelni az elvárásoknak. Én biztos nem. Lehet, hogy vannak olyanok, akik megtudnak, én nem tudok. Én már eljutottam ide. Ha csak az eredményeim alapján tartasz értékesnek, elveszek. De ha pusztán önmagamért szeretsz, sikert sikerre halmozok, semmit se tégy, csak szeress, és felnövök magamhoz. A legmélyebb indíték ahhoz, hogy megváltozzon egy ember az, hogy szeretik. A legmélyebb ösztönzés, a legerősebb ösztönzés, hogy változzon az, hogy szeretetet kap. Az ember ezért arra vágyik, hogy kezdeményező szeretettel találkozzon, hogy elébe menjenek a szeretettel. Arra vágyunk, hogy elfogadó szeretettel találkozzunk, ne szabjanak feltételeket, ne kelljen mást mutatnunk, önmagunk lehessünk az emberi kapcsolatokban. Arra vágyunk, hogy ne szélsőséges szeretettel találkozzunk. Ne az legyen, hogy nem tudom, hogy mire kell számítanom. Volt nekünk egy zeneművészeti szakközépiskolába jártam középiskolásként, és volt egy szolfés tanárunk, aki borzasztó szélsőséges ember volt. Az ember nem tudta azt, hogy ha bejön órára, akkor mire számítson. Arra számítson, hogy mivel nem is felte fel a tiszta kvártot, hozzávágják a krétát, vagy arra számítson, hogy elkezdenek poénkodni rajta, és az egész órát poénkodással fogjuk tölteni, és elmegyünk fagyizni. És a szeretetben, az emberi kapcsolatban mi nem nagyon vágyunk ilyen kapcsolatra. Ezt, hogy diákként is, hát szégyen nem szégyen, majdnem bepiséltem órák előtt. Egészen egyszerűen annyira nehéz volt ezt elviselni, hogy teljesen kiszámíthatatlan volt, hogy mire számíthatok. Arra vágyunk, hogy a szeretet kapcsolatban kiszámítható legyen, hogy elfogadást fogunk kapni, hogy megértést fogunk kapni, és nem kell attól félnünk, hogy ellenségekké válunk hirtelen egy pillanat alatt. Arra vágyunk, hogy állandó, egyenletes, olyan parázsmeleget kapjunk. Nem feltétlenül arra van az embernek szüksége, hogy nagy lobogó lánggal megperzseljék, hanem arra, hogy egyenletes, folyamatos, kiszámítható és unalmas. Szerintem ezt nem unjuk meg az életben. De így lehetne jellemezni. Folyamatos, kiszámítható, unalomig kiszámítható szeretetre vágyunk. Ami mindig ugyanaz. Ami a viszonyulást tekintve mindig ugyanaz. Találékony a gyakorlásban, de a lelkületben, a hozzáállásban az ugyanaz. Az teljes elkötelezettség irányunkban. Elmondhatjuk azt, hogy összességben így lehet megfogalmazni, hogy az, amire vágyunk, az az igazi szeretet. Amit adunk, az nagyon sokszor emberi és töredékes, de amire vágyunk, a lelkünk legmélyén egy kicsit elcsöndesedve az az igazi szeretet jegyeit mutatja. És nem kell ehhez Bibliát olvasó és Bibliát ismerő embernek sem lenni. Ezek után megfogalmazhatjuk ezt is, hogy az igazi szeretetnek az ismérveit önmagunk számára megfogalmazhassuk. Mert egyszerűen nyilvánvaló, csak annyit kell végig gondolni, hogy nekünk mire van szükségünk. Hogy amikor mi elgondoljuk, hogy milyen lenne egy szeretet kapcsolatban élni, akkor ez mit jelent? Akkor ez milyen viszonyulást, milyen indítékokat jelent? Arra vágyunk, hogy megbocsátással, megértéssel, együttérzéssel, feltétel nélküli elfogadással és feltétel nélküli támogatással találkozzunk. Arra vágyunk, hogy a másik ember, ami lényünket középpontba helyezze, és szem előtt tartsa a mi szükségleteinket. És így lehet megfogalmazni az igazi szeretetnek a mércéjét és gondolatát. Az igazi szeretetnek ez a mércéje a másik lényét és a másik szükségleteit tartja szem előtt. Nem önmagával foglalkozik, nem a maga érdekeit tartja szem előtt, hanem a másik ember szükségletét és érdekeit veszi tekintetbe, tartja szem előtt. Hadd menjek tovább, és hadd tegyem fel a harmadik kérdést, hogy hogyan szerethetjük egymást. Mindezek után föltehetjük így is, hogy hogyan juthatunk el oda, hogy igazi szeretet nyilatkozzon meg a mi életünkben. Illetve én most nem is egyszerűen ennyit szeretnék feltenni, hanem talán csak azt, hogy mennyiben ad segítséget ez a sorozat ahhoz, hogyha eljutunk arra a döntésre, hogy mi pedig szeretni akarunk, hogy ezt a gyakorlatban megtanulhassuk. Mert abban, hogy ilyen szeretet legyen bennünk, abban azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem annyira csodaszerű, hogy kialakul-e a mi életünkben, vagy sem. Mert ha eljutunk oda, hogy a mi szeretetünk nem kell, hogy a másiktól függjön. Nem feltétlenül ahhoz van kötve, hogy a másik hogyan viszonyul hozzám, hanem a szeretetnek önmagában vannak jellemzői, amelyet pontosan az jellemez, amelyek pontosan azok, amik arról szólnak, hogy nem a másiktól függ, hanem a másik szükségleteitől függ, a másik szükségleteit tartja szem előtt. Ide én úgy gondolom, hogy csak egy módon lehet eljutni, ez pedig kőkemény döntés, sőt döntések folyamatosan. Kőkemény szembesülés önmagunkkal, és annak az eldöntése, hogy én a saját utamat akarom járni, az önzés útját, az önmagam körül forgás útját akarom járni, Vagy pedig én meg akarom tanulni a szeretetet az életben, és ezért az indítékaim szintjén elkezdek döntéseket hozni, és amikor felfedezem, hogy már megint elvárások vannak bennem, már megint azt várom, hogy a másik kezdeményezzen, akkor eljuthatok arra a döntésre, hogy most én fogok kezdeményezni. Szabadságom van arra, hogy eldöntsem. Nem muszáj sodródnom és az érzelmek, indulatok hálójában vergődni. Én azt a kérdést vetném fel, hogy ez a sorozat mit adhat nekünk ahhoz, hogy jól szerethessünk? Mit tesz hozzá ez a sorozat az eddig elmondottakhoz a szeretet kérdésében? Elmondhatjuk azt, hogy mindannyiunk tapasztaltuk már az életünkben, hogy a szeretetnek az indítéka és a szeretetünknek a kifejezése nem mindig esik egybe szerencsésen. Nagyon sokszor kerülünk olyan helyzetbe, ahol azt mondjuk, hogy mi jót akartunk, hogy mi nem akartuk a másikat megbántani. Mi szeretni akartuk a másikat. És mégis azt kell tapasztalnunk, hogy megbántottuk a másikat. Azt kell tapasztalnunk, hogy a másik nem érezte meg, hogy mi szeretjük, sőt, azt érezte, hogy nem szeretjük. A szeretetnek az indítéka és a szeretetnek a másikat építő cselekedete nem feltétlenül egyezik meg a mi életünkben. És egyrészt elmondhatjuk azt, hogy nagyon fontos az indíték. Másrészt azt is el kell mondanunk, hogy de nem elegendő. Nagyon fontos az indíték, mert mindannyian valamilyen szinten érzékenyek vagyunk arra, hogy a cselekedet mögött meghúzódó lelkület az milyen. Nagyon egyszerű ez a gondolat, amit szeretnék megfogalmazni, vagy ez a példa, amit felhozni. Lehet, hogy egy tett, két emberre gondolunk, ugyanazt teszik. Mondjuk a koldusnak adnak kenyeret az utcán. Mit gondolunk, vajon ez a koldus meg fogja érezni, hogyha az egyik úgy adja oda a kenyeret, hogy nyitott felé? Vagy meg fogja érezni azt, hogyha a másik úgy adja oda a kenyeret, hogy közben a lelkében lezárta az utat? Hogyha a szívében elzárta a szeretetet? Megérzi? Megérzi. Vannak emberek, akik erre nagyon érzékenyek, vannak emberek, akik erre kevésbé érzékenyek. Vannak, akik ha a hátunkat látják, megérzik. Vagy ha telefonon beszélünk, megérzik. Vagy ha nem is beszélünk, telefonon megérzik. És vannak emberek, akik erre kevésbé érzékenyek, és csak amikor már nagyon nyilvánvaló, hogy nem szeretik őket, akkor veszik észre. De elmondhatjuk azt, hogy az indíték ezért nagyon fontos, mert hiába van egy jó cselekedet. Hiába teszünk valamit, ami a másiknak a javát szolgálná. Ha az indíték nem a szeretet indítéka, ha az indíték önző, akkor ezt a másik meg fogja érezni, és köszönni nem fog kérni belőle. Nem fogja úgy elkönyvelni, mint a szeretet cselekedetét, pedig maga, mondom, a tett, amit tett, az tökéletes, az jó, azzal nincsen gond. Elmondhatjuk azt, hogy hiába van bennünk a szeretetnek indítéka, jó indítékként, hogyha nem fejezzük ki, akkor a másik nem fogja érezni, és a kapcsolatban kihűl a szeretet. Én elég sokat küzdök ezzel a kérdéssel, a kifejezésével a szeretetnek, és vannak emberek, akik nem tudják, hogy hányszor gondolok rájuk, mert nem írok nekik, meg nem hívom fel őket. Ezért ők nem tudják, hogy nekem eszembe jutnak. Pedig eszembe jutnak. Csak meg kell tanulnom kifejezni. Meg kell tanulnom egészen odáig vinni az indítékát a szeretetnek, hogy kifejezésre jusson és eljusson hozzájuk. Azonban ki kell mondanunk azt, hogy hiába nemes az indíték, hiába van őszinte indíték az emberben, hogyha a gyakorlatban nem tudja kimutatni, vagy nem tudja jól kimutatni, akkor a másik ember legjobb esetben tudni fogja, hogy szeretik, de nem fogja érezni, hogy szeretik. És megint érdemes egy kicsit megállni és elgondolkozni azon, hogy hogy fogja érezni magát ez az ember. A tudása alapján fognak az érzései alakulni, vagy pedig az alapján, amit tapasztal, amit megérez a viszonyulásomból. Ugye nagyon egyszerű a válasz erre a kérdésre. az embernek a lelkét, az emberi tapasztalatot az fogja alakítani, amit érez, és nem az, amit tud. Borzasztó nehéz helyzet egy kapcsolatban, amikor az ember azt éli át, hogy én tudom, hogy szeret, de nem érzem, hogy szeret. És ez az, amiben ez a könyv segíthet, és ez az, amiben ez a sorozat segíthet, ez a nagyon egyszerű felismerés, hogy az embernek el kell oda jutnia, hogy helyesen fejezze ki, érthetően fejezze ki, és ezért használja a nyelv kifejezést, elnevezést a szerző, ezért nevezi szeretett nyelvnek ezt, mert ebben benne van, hogy beszélni kell egy nyelvet, és benne van, hogy érteni kell egy nyelvet ahhoz, hogy a kapcsolat, a kapcsolódás létrejöjjön. De hadd álljak meg még ennél a gondolatnál, amelynél az előbb voltam. Nem szeretnék még tovább menni a könyvnek a gondolatára, hanem hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy milyen helyzetet alakít ki az, hogyha egy ember nem érzi, hogy szeretik. Hogyha nem érzi a körülötte élőknek a szeretetét. Hogyha az ember nem érzi ezt a szeretetet, akkor hiányérzet alakul ki benne. Van a könyvben egy kép, ez a szeretettanknak a fogalma, amit úgy idéz Gary Chapman mástól. Ezzel a képpel élve kiürül az ember szeretettankja, és ahogyan az autó nem megy üzemanyag nélkül, úgy az ember sem megy üzemanyag nélkül. Iszonyú nehézzé válik önmagában az élet. Az élet elviselése az ember számára, hogyha a szeretet hiányzik, hogyha a szeretet érzése hiányzik az életéből. Hogyha ez a hiányérzet ez hosszabb ideig tart, akkor egyre mélyül, és végül elvezet a csalódásig és a keserűségig. Elvezeti oda az embert, hogy keserű csalódottság lesz benne, rezignált lesz a kapcsolatban, közönössé válik a kapcsolatban, és aztán a saját belső mércéje szerint vagy gyűlölet fejlődik ki benne a fájdalom miatt, a mély lelki fájdalom miatt, vagy pedig egyszerűen csak a gyűlölettel határos közöny lesz a szívében. Hadd osszak meg itt egy gondolatot. Én új szövetségi görög nyelvet is tanítok, és a görög nyelvben nagyon érdekes egy kifejezés a gyűlölet szónak a jelentés tartalma. A gyűlölet szó azt jelenti a görög kifejezés, hogy valaminél kevésbé szeret, gyűlöl. Tehát nem csak azt a mély, keserű gyűlöletet jelenti, amiben az ember az ölésre is képes, hanem azt mondhatjuk, hogy onnantól kezdve gyűlölet fogalma alá tartozik minden, ami nem a szeretet fogalma. Ami az igazi szeretetnél kevesebb szeretet, az már a gyűlöletnek a különböző stádiumait jelenti, kezdve ott, hogy közöny, keserűség, és aztán végén a keserű gyűlölet kifejlődése az ember életében. Hadd idézzek egy részletet a könyvből, ami számomra, amikor először olvastam el a könyvet, a leginkább érthetővé tette, hogy mi a problémánk, hogy mi a probléma az életben. A 111. 112. oldalon ír le Chapman egy konkrét példát, egy házaspárnak az esetét, és ebből szeretnék idézni. A férj szólal meg, miután a feleség kipanaszkodta magát a házassági tanácsadónak. Ezt mondja, nem értem őt. Minden tőlem telhetőt megtettem, hogy kimutassam a szeretetemet. Különösen az utóbbi 2-3 évben, amióta olyan sokat panaszkodott emiatt. De úgy látszik, semmi sem segít. Bármit teszek, ő csak panaszkodik, hogy nem szeretem. Nem tudom, mit tehetnék még. Erre a szerző megkérdezte tőle, hogy hogyan mutatja ki a szeretetét a felesége iránt. És a következőt mondja. Először is korábban megyek haza a munkából, mint ő, és elkészítem a vacsorát, mire ő hazaér. Vacsora után többnyire el is mosogatok. Mindig én porszívózok, mert neki fáj a háta. Minden kerti munkát én végzek, mert ő allergiás a virágporra. Mosás után én hajtogatom össze a ruhákat. Ezt mondja, sorolta mindazokat a dolgokat, amelyeket elvégez a felesége kedvéért. Amikor a végére ért, azt kérdeztem magamban, vajon mit csinál ez az asszony? Jóformán semmi dolga nem maradt. nem tudom, bele tudjuk-e élni magunkat ennek a férnek a helyzetébe, aki 2-3 év, tehát nem hetek óta, nem, 2-3 évet mond, 2-3 év óta próbál változtatni, és már nincs tanácstalanná vált, már nem tudja, hogy mit csináljon még többet, mert ő már mindent megcsinál szinte, és a felesége még mindig arra panaszkodik, hogy nem szeret engem a férjem. Mi volt a probléma oka? Ezután megkérdezi a szerző a feleségtől, hogy ő mire vágyna. És a feleség azt mondja, hogy azt szeretné, hogy üljön le és beszélgessen velem. Ez a férfi szerette a feleségét. Azért 2-3 évig kitartani abban, hogy mindent megcsinál, és még többet csinál, és még többet csinál, azért ez nem semmi. Ez az ember szerette a feleségét. De a felesége nem érezte, mert nem azt adta neki, amire szüksége van, hanem azt adta, amiről úgy gondolta, hogy a szeretetét így fejezheti ki. És ez a kulcs, és ez az értelme ennek az egész könyvnek. Az emberben a keserűség nem szűnik meg mindaddig, amíg úgy nem találkozik a szeretettel, ahogyan neki szüksége van rá. Mondhatnám így a szeretet nyelv fogalmával élve, amíg azon a nyelven nem szólnak hozzá, amilyen nyelven ért. Hiába szólnak hozzá más nyelven, ez a férfi idegen nyelven beszélt a feleségéhez. Hogyha a szeretett nyelvek fogalmával élek, ő a szívességek nyelvével szólt a feleségéhez, a felesége pedig időt kért volna, minőségi időt, odafigyelést kért volna tőle. Ez az elkeseredés, ez a csalódás, ez olyan mértékűvé válhat, hogy az ember eljuthat a keserűségnek olyan mélységeibe, amikor már elutasítja a szeretetet. Itt is tudnék könyvből idézni példát, de most egy olyan példát hadd hozzak, amit személyes életemben, egy beszélgetésben tapasztaltam. Beszélgetve valakivel kellett látnom azt, hogy eljutott oda, hogy hiába változtatott volna az édesapja a szeretetének a kifejezésén, körülbelül azt fogalmazta meg, hogy szeretett volna engem akkor, amikor még vágytam rá. Minőségi időre vágyott, és az apa csak erre nem ért rá. Megadott mindent, csak azt nem, hogy együtt legyenek. Dolgozott, sokat dolgozott, ajándékokat adott, de együtt nem voltak. És ezt fogalmazta meg, hogy adta volna akkor, amikor még vágytam rá. Most már nem kell. És menekül a kapcsolat elől ez a gyerek. Nem akar kapcsolatban lenni velük. Ugyanebben az esetben volt egy másik szituáció is, amikor az apa nagyon lelkesen elújságolta nekem, beszélgettünk, mondhatnám így, hogy mind a két oldallal, elújságolta nekem, hogy ő arra gondolt, hogy vesz egy biciklit. Lebeszéltem róla, és örülök, hogy sikerült lebeszélni róla, mert tudtam, hogy a gyereke szereti a saját bicikliét, és tudtam, hogy úgy gondolkozik, hogy nincs, ne adjon, nem kell. És itt is egyszerűen arról van szó, hogy a szülei szeretik ezt a gyereket. Szeretik a gyereküket, de a gyerek nem érzi. Nem egy beszélgetésünk szólt arról, hogy én próbáltam meggyőzni őt, hogy a szülei tényleg szeretik. Tényleg szeretik őt. És nem tudom, hogy elhitte nekem. És végül még egy következményt hadd fogalmazzak meg. Ez a helyzet, amikor mondhatnám így is, hogy akaratunk ellenére és szándékunk ellenére, de kiéheztetjük egymást a szeretetre. Kiürül, és az emberben sóvárgó vágy ébred a szeretetre. Ez egy borzasztó kiszolgáltatott helyzetet teremt az ember életében. Amikor éveken keresztül éhezik valaki, amikor éveken keresztül vár arra, hogy úgy kapja a szeretetet, ahogyan ő neki az jól esik, ahogyan arra vágyódik, akkor hihetetlen kiszolgáltatott helyzetet teremt, és nem egyszer előfordul ebben a helyzetben, hogy kap valakitől szeretet morzsát. Ilyenkor nagyon könnyen előfordul az, hogy az emberhez csak 2 jó szót szóltak, és az emberben hihetetlen érzelmek indulnak el és szabadulnak fel, Egyszerűen fogalmazva szerelmessé válik az ilyen ember, pedig csak két jó szót szóltak hozzá. Csak egy kicsit normális viszonyulással találkozott abból a szempontból, amire az ő lelke vágyott, és amilyen szempontból abnormális helyzetben volt. És ez egy nagyon kiszolgáltatott helyzet, egy nagyon csalóka helyzet, mert többnyire az ekkor megnyilatkozó szeretet az nem arról szól, hogy itt egy ideális párkapcsolatnak a lehetősége, hogy itt van valami, amire vágytam, hanem csak a kiéhezettségből adódóan így gondolja és így érzi az ember. És ez is nagyon érdekes jelenség. Nagyon sokszor találkoztam ezzel emberekkel, házaspárokkal beszélgetve, hogy valahogy úgy megy ez a kapcsolat emberek életében, hogy elindul, elkezd kikopni az indulatnak a lendülete, elfogy a lendület, kezdenek feljönni a problémák, kezd hiányozni a szeretet érzete, elkezdik kiéheztetni egymást, és az egyik fél többnyire küzd. Tehát általában nem egyenlő a kapcsolat, hanem az egyik küzd. És amikor eljut egy válságos helyzetbe a kapcsolat, és a másik rádöbben, hogy valamit tennie kéne, valamiben változnia kell, nem egy esetben kellett azt tapasztalnom, hogy amikor rádöbbent a másik, hogy neki változnia kell, akkor az az egyik, aki addig küzdött, feladja. Feladja, és esetleg éppen akkor jön egy ellenkező nemű valaki, aki a szeretet illúziójával megajándékozza, és hiába próbál megváltozni a másik, nem hiszik el róla, hogy meg tud változni. Azt mondják, hogy nem képes megváltozni. Borzasztó nehéz helyzetet idéz ez elő a kapcsolatban. Mert az ember, amikor azzal találkozik, hogy te nem fogsz megváltozni soha, te már csak olyan maradsz. Ebben a közegben megváltozni az ember feletti teljesítmény. Meg lehet, de valami nagyon nagy erő és elszántság kell hozzá, mert ránk visszahat az, amit gondolnak felőlünk, és ahogyan viszonyulnak hozzánk. És amikor azzal találkozunk, hogy nem hiszek benne, feladom, ez már úgyse lesz jó, akkor borzasztó nehéz eljutni oda, hogy lehet még jó. És főleg akkor nehéz eljutni, amikor nem pusztán arról van szó, hogy belefárad valaki, hanem amikor arról van szó, hogy látszólag lehetősége lenne egy meghitt szeretett kapcsolatot kiépíteni egy harmadik emberrel. Ezért nem közömbös kérdés az, hogy ennek a könyvnek az üzenetét, vagy ezeknek az előadásoknak a gondolatait sikerül-e a gyakorlatra alkalmazva megérteni. Mert ennek a könyvnek tehát ennyi az üzenete, hogy mi különböző úton, módon fejezzük ki, illetve érezzük a szeretetet, és nem elég az, hogy bennünk tiszta indíték van, a szeretetnek, az igazi szeretetnek az indítéka van, nekünk meg kell tanulni azt, hogy azt adjuk a másiknak, amire neki szüksége van, és ne azt adjuk, amit pusztán mi adni tudunk magunktól, amit könnyű és egyszerű adnunk. Adott esetben meg kell tanulnunk idegen nyelven beszélni, és nem könnyű dolog ez az életben, a konkrét nyelveknél sem, hát még akkor, amikor a szeretetnek a kifejezésére gondolunk, arra, hogy olyan módon fejezzük ki, ami nekünk szokatlan, amit nem gyakoroltunk be, ami idegen tőlünk, amit mesterkércsnek érzünk ezért. És itt ennél a gondolatnál hadd álljak meg rögtön. Nem arról van szó, hogy heves érzelmeket mutatunk akkor, amikor nincsenek heves érzelmek. Hanem arról van szó, hogy a szeretet az döntés kérdése az életben. Annak a kérdésnek az eldöntése, hogy én a saját szempontjaimat teszem első helyre, vagy pedig odaszánom magamat a másik iránti szeretetre, és amikor egy ember megérti, hogy a másiknak mire van szüksége, amikor egy ember megérti, hogy miből érzi meg a szeretetet, akkor én dönthetek úgy, hogy én adni akarom neki azt, ami neki jól esik. Ennyiről van szó. Nem hazudok érzelmeket. Nem állítom azt, ami nincs. Csak megadom azt, amiről megértettem, hogy a másiknak jól esik, amiről megértettem, hogy a másiknak szüksége van. És nem kezdek el azon félni, hogy nem fog visszaélni vele. Mi lesz velem? Kapok-e valamit cserébe? Hanem egyszerűen eljutok arra a döntésre, hogy én adni akarom neki a szeretetet. Adni akarom neki azt, amire szüksége van. És amit el tud fogadni tőlem, teszem hozzá. Ezért fontos ezt felfedezni, hogy tényleg létezik az, hogy a szeretetet különböző csatornákon, különböző nyelven fejezzük ki, és ezért fontos felismerni, hogy van, akinek arra van szüksége, hogy időt fordítsanak a vele való kapcsolatra. Minőségi időre van szüksége. Van, akinek arra van szüksége, hogy önként segítsenek neki a szeretet kifejezéseként, és nem kényszerből. És ebből érzi, hogy a másiknak fontos, mert besegít neki, mert oda megy mellé, és együtt végeznek el dolgokat. Ezért fontos az, hogy az ember felfedezze azt, hogy vannak emberek, akiknek arra van szükségük, hogy értékeljék őket, és bátorító szavakkal elismerjék őket. És ha ezt nem hallja, sőt, ha kritikát hall, akkor nem egyszerűen arról van szó, hogy önző és sértődékeny, hanem arról van szó, hogy a legmélyebb szeretet szükségletét hagyják figyelmen kívül. Ezért kell felismerni azt, hogy a szeretetnek az ajándékkal való kifejezése fontos lehet egy embernek. Lehet, hogy nekem semmit nem számít, de a másiknak fontos, mert ebből érzi, hogy szeretem. És lehet, hogy szüksége van arra, hogy húsvér emberként találkozzon, szüksége van arra, hogy ne csak telefonon beszéljen, hanem ott legyen, lássa és megfogja bizonyos helyzetekben a kezét, és megölelje bizonyos helyzetekben, mert ebből érzi, hogy ember, ebből érzi, hogy szeretve van, és hogy szerethető is. Ennyi ennek a gondolatnak tehát a lényege, azt adom, amire a másiknak szüksége van, és kész vagyok megtanulni, felismerni és megtanulni, hogy mire van szüksége. Hadd említsek meg itt még egy gondolatot úgy zárójelben és mellékesen, hogy azt is meg kell figyelni, hogy milyen nyelvjárásban beszéli az illető az adott nyelvet. Ez a saját házasságomban volt egy döbbenetes felfedezés, hogy feleségemmel ugyanaz a szeretett nyelvünk, a minőségi idő. Sokáig nem döbbentem erre rá, azért, mert ami neki minőségi időt jelent, az nekem nem az. Neki azt jelenti a minőségi idő, hogy amikor hazamegyek, akkor elmondhassa, hogy a 4 enyhén rakoncátlan fiunk mit csinált. És ha ő ezt nem mondhatja el, akkor ő nem érzi jól magát. Nekem ez nagyon fárasztó. Azért fárasztó, mert közben azt érzem, hogy tennem kéne valamit. Na de most is itt vagyok, és nem otthon. És nem tudom megakadályozni, hogy a gyerek szemtelen legyen, nem tudom megakadályozni, hogy engedetlen legyen, mert nem vagyok otthon, mert ha otthon vagyok, akkor meg tudom akadályozni. És amikor ő elkezd beszélni erről, akkor úgy érzem, hogy megoldást kell valahogy hoznom rá. És rá kellett jönnöm, hogy ő nem azért mondja el, hogy én oldjam meg ezt a problémát. Persze jó lesne neki, hogyha megoldanám. De ő nem ezért mondja el. Ő azért mondja el, mert neki ahhoz, hogy szeretve érezze magát, szüksége van, hogy elmondhassa. Ugyanakkor én nem tudom elmondani, hogy bennem mi van, csak egy bizonyos meghitt közegben, csak bizonyos körülmények között. Én nem szeretek arról beszélni, hogy mi történt, csak akkor, ha ez a közeg megvan. Ehhez a közeghez feszültségmentes, nyugodt idő kell, problémamentes övezet kell, és így tovább. És ezért így elmentünk egymás mellett, amire ő vágyott, azt fel kellett ismernem ahhoz, hogy megkapja, és máshol kezdődik az én számomra a minőségi idő, mint az ő számára. Ez különböző nyelvjárás. Ugyanaz a szeretett nyelv, de mégis különböző szükséglet. Úgy gondolom, hogy a további előadások majd abban fognak segíteni, hogy megértsük ezt a szempontot. Tehát amit az előadások hallgatásához én szeretnék megfogalmazni, hogyha mi úgy döntünk, hogy mi elkötelezzük magunkat a szeretetre, akkor ez a könyv a maga egyszerűségében azért szükséges számunkra, mert nem elég az indíték. Nem úgy van ez, hogy ha valakiben szeretet indítéka van, akkor ő már elég bölcs ahhoz, hogy a szeretetét jól mutassa ki. Ez egy nagyon jó gondolat, nagyon szimpatikus gondolat, kár, hogy nem így van. Tehát ez nagyon kiváló dolog lenne, ha ez így működne az életben, csak sajnos ki kell mondanunk, hogy ez nem így van. Vannak esetek, ahol elég bölcs, és vannak esetek, ahol nem elég bölcs az ember hozzá. És ezért nem szégyen azt mondani, hogy a szeretetet tanulnunk kell. És tanulni azt jelenti, hogy megérti az ember, hogy a szeretet annyit jelent, hogy azt adom a másiknak, amire szüksége van, és elfogadom azt is, hogyha nincs szüksége arra, amit én adok, hogyha dühíti, hogyha irritálja. Nagyon nehéz helyzet ez, mert az ember nem csak abból érzi, hogy szeretik, hogyha úgy szólnak hozzá, hanem abból is érzi, hogy szeretik, hogyha elfogadják a szeretetét. Ismét Simon Andrástól hadd olvassak egy kis részletet. A Szeretet közelben című könyvében van ez az oldal, ahol ezt írja, hogy kapni néha nehezebb. Az életnek addig van értelme, amíg az ember szeretetet tud adni, és ami annál sokszor nehezebb, képes a szeretetet elfogadni is. Van, amikor a szeretet apró kis gesztusainak elfogadása nagyobb tett, mint önzetlenül adni. Amikor szeretetet adunk, akkor, mint kezdeményezők, az erő pozíciójában érezzük magunkat, és gyakran nem teszünk mást, mint szolíd öntudatossággal nyugtázzuk lelki nagyságunkat. Akkor viszont, amikor a telítettségnek ebben az emelkedett állapotában valaki hangtalanul hozzánk simul, és rongyos kis tarisznyájából szeretett morzsákkal kínál, meghökkenünk. Kiesünk, hirtelen kiesünk a nagyság szerepéből, és zavartan szembesülünk az új helyzettel. Nem tündökölhetünk egyedül a szeretet ingyen konyhájának konyhafőnöki szerepében. Most minket is étellel kínálnak. De hát erre nekünk semmi szükségünk sincsen, zsörtölödünk a valaki morzsáit lefitymálva. Hiszen mi praktikusan, megszervezetten, hatékony, nagyüzemi módon osztjuk a szeretetet a rászorulóknak. S lám most a sor megakad. A sorban állók türelmetlenkednek, de a valaki nem tágít. Csak áll, és már-már könyörögve kínálja felénk elfogadásra apró kis szeretet morzsáit. És akkor meg kell látnunk, hogy szeretete nem elsősorban nekünk szól. Az életben maradáshoz neki van szüksége arra, hogy adjon. Mert léte ebben az elfogadottságban nyeri el értelmét. Valakitől szeretetet elfogadni annyit jelent, mint megerősíteni őt élete értelmében. Tehát a szeretet azt jelenti, hogy amikor a másiknak arra van szüksége, hogy elfogadjam, hogy szeret engem, akkor szeretem őt annyira, hogy elfogadom, hogy szeret engem. Mert a szeretet azt jelenti, hogy azt adom neki, amire neki szüksége van ahhoz, hogy szeretve érezze magát. Milyen módon hoz gyógyulást az emberi kapcsolatokban ez a fajta szeretet, hogyha ezt a gyakorlatban megtanulhatjuk? Egyrészt elmondhatjuk azt, hogy az emberi kapcsolatoknak van egy alaptörvénye, és ezzel kezdtem az előadást, úgyhogy csak visszahivatkozok rá. Ez pedig az, hogy ahogy az ember viszonyul, előbb-utóbb visszakapja. Ez negatív értelemben is igaz, de pozitív értelemben is igaz. Hogyha az ember jól adja a szeretetet, akkor előbb-utóbb a másik megérzi, hogy szeretve van, és így fog viszonyulni hozzánk. Csak hogy el kell mondanunk azt, hogy ehhez fel kell ismernünk a szükségletét, és ehhez le kell mondanunk a saját szükségleteinkről nagyon sok esetben, mert a kettőt nem mindig lehet összeegyeztetni. Vagy a legtöbb esetben nem lehet összeegyeztetni. És el kell jutnunk arra a döntésre, hogy igen, mi elkötelezettek vagyunk a szeretetre, amit megláttunk, azt szeretnénk adni, azt szeretnénk gyakorolni. És ráadásul kitartásra van szükségünk. Volt olyan házaspár, akivel beszélgetve azzal szembesültem, hogy úgy gondolkoznak, hogy ha most 3 napig, 4 napig, 5 napig, 1 hétig gyakorolják, akkor ott már rögtön eredménynek kell lennie. Csak hogy amikor éveken keresztül éheztet ki valakit, szeretet hiányos állapotban a társa, akkor egy fecske nem csinál nyarat. Még 2 sem. Akkor nem 1 hétre van szükség, akkor hónapokra van szükség, 1/2 évre van szükség, 1 évre van szükség, mire beérik a gyümölcse a megváltozott viszonyulásnak. És még az is előfordulhat, hogy már akkora rombolás történt, hogy soha nem érik be a gyümölcse. Lehet, hogy nem tudja megváltoztatni már a helyzetet. Ezért kitartásra és következetességre van szüksége ahhoz, hogy valódi gyógyulást jelentsen az emberi kapcsolatban. Lehet, hogy 1 nap alatt, lehet, hogy 1 hét alatt csodálatos változás történik, és felmelegszik a szeretet kapcsolat. De lehet, hogy kitartó erőfeszítésre, újra és újra nekikezdésre van szükség ahhoz, hogy hatása legyen. És itt ki kell mondani, hogy forrásra van szüksége az embernek. Hogyha az ember az adok-kapok viszonyban éli az emberi kapcsolatait, és nincs egyéb forrása, nem tud feltöltekezni másképpen, akkor meg lehet jósolni a kimenetelét a próbálkozásoknak. Próbálkozik egy darabig, aztán pont a győzelem előtt 2 perccel abba hagyja. Mert elfogy, mert belefárad, mert beletörődik. Forrásra szükség van, ezt a kérdést is a beszélgetésre hagynám, hogy a forrást hogyan találhatjuk meg. És ezzel be is fejezném az előadást, azzal a gondolattal, hogy minden ember képes szeretni. Minden ember képes szeretni, ennek a mélysége csak attól függ, hogy mennyire hajlandó önmagával szembefordulni, az önös érdekeivel szembefordulni, és elfogadni az igazi szeretetnek a lelkületét, gondolkozását, indítékát, és mennyire képes tanulni a szeretet kifejezését, és ezt következetesen gyakorolni. És én annyit hadd fogalmazzak meg utoljára, hogy mindez nem kerül sokba. Nem nehéz és nem elérhetetlen, nem megérthetetlen és nem elérhetetlen dolgokról van itt szó. Meg lehet érteni ezt az alapgondolatot viszonylag könnyen. Szerintem már értjük. Azonban gyakorolni mégsem olyan egyszerű, mert ez küzdelmet igényel. De nem kerül sokba az, hogy az ember időt szánjon a másikra, hogyha arra van szüksége. Nem kerül sokba, hogy megtegyen neki dolgokat szeretetből, hogyha abból érzi, hogy szeretve van. Nem kerül sokba az, hogy az ember a szavaival bátorítson és ne elcsüggesszen. Ezek nem igényelnek túl nagy beruházást. Ezek sokkal inkább küzdelmet igényelnek a mi részünkről. Változásra való hajlandóságot igényelnek, rugalmasságot igényelnek a részünkről. És következetes erkölcsi gondolkozást. Következetes gondolkozást önmagunkkal kapcsolatban, az életünkkel kapcsolatban, a szeretetről alkotott fogalmunkkal kapcsolatban. És ennek lesz eredménye. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ennek a sorozatnak a során legyenek jó tapasztalataink, kísérletezzünk, ismerjük meg a körülöttünk élőknek a szeretet nyelvét, próbáljuk ki, hogy hogyan reagálnak, hogyha azt kapják tőlünk, amire szívük szerint szükségük van, amire vágynak. Nézzük meg az eredményt, vizsgáljuk meg, figyeljük meg. És még egy gondolatot hadd fogalmazzak meg, egy óvás gondolatát. Amikor én ezzel a kérdéssel foglalkoztam, és nyilván az ember 2 kérdést tesz fel, mi a körülöttem élők szeretetnyelve, másrészt mi az én szeretetnyelvem? Mik a szeretetnyelveim? Hogyan ismerhetem fel? Hogyan azonosíthatom be? Amikor ezzel foglalkoztam, akkor rá kellett döbbennem arra, hogy szükséges ezt a kérdést feltennem, nem árt, ha tudom önmagamról, hogy mi a szeretetnyelvem, de van egy pont, ahol ez veszélyessé válik, ha túl sokat foglalkozom ezzel a kérdéssel. Mert hogy elkezdem azt méricskélni, hogy jól szeretnek engem? Megkapom azt, amire szükségem van? És innentől kezdve borzasztó pusztítás történik a lelkemben, mert nem kapom meg. Akkor fogom megkapni, hogyha olyan meghitt a kapcsolat, hogy kezdeményeztem, és viszont válaszokat kapok, és amikor tudom, hogy mire van szükségem, és ezért fontos megérteni a szeretetnyelveket, a saját szeretetnyelveket is, akkor meg tudom fogalmazni azt, hogy mi esne jól nekem. Nem azért, mert elvárom, hanem azért, hogy segítsek a másiknak, hogyha úgy dönt, hogy szeretni akar, akkor szerethessen jól. Erre fogalmaztam meg magamnak azt, hogy nem csak a közlekedésben fontos a látni és látszani elv, hanem az emberi kapcsolatban is. A látni és látszani. Vigyázzunk, nehogy átcsapjon az önmagunkról való gondolkozás egy önzésbe, egy önmagunk körül forgásba, mert akkor a szeretetnyelvek megismerése nem javunkra válik, hanem kifejezetten rombolólag hat a kapcsolatra. Amikor az ember morcos a másikkal, türelmetlen, akkor ott valami baj van. Ott valami baj van abban a tekintetben, hogy ő önmagával szemben várná el, hogy úgy szeressék, ahogyan szüksége lenne rá. Én szívemből kívánom, hogy ez a sorozat ez segítséget nyújtson, és hogy megértve tudjuk gyakorolni a szeretetet, nem csak az indítékok szintjén, hanem a gyakorlatban is alkalmazva, úgy, hogy a körülöttünk élőknek a javát szolgálja az életünk. Ehhez jó gondolkozást kívánok ebben a sorozatban. Köszönöm a figyelmet.